biztosak lehetünk-e a kérdező biztos diszkréciójában, ő és megbízója hogyan felel a begyűjtött adatokért.
Napközben az MR1 Kossuth Rádióban.
Honnan jött a kérdező biztos?
A Tárkitól.
Mire volt kíváncsi?
Utólag kiderült, hogy minden. Kezdte a politikával, milyen párttal van kapcsolatban, mi a véleménye a pártokról, és utána kezdődött a többi. Például arra is kitért, hogy milyen hűtőd van, hol veszed, milyen bankhiteled van, kinél van, milyen biztosításod van, kinél vagy biztosítva. Mindet megkérdezett, van-e pénzed betéve, kinél van, milyen letétre, vannak-e papírjaid.
Kölcsön, azért érdekes van?
Igen, igen, még ilyenekről is érdeklőd, a vagyoni helyzetedről olyan mélyen, igen, még arra is kitért, hogy milyen tévéd van, esetleg hitelre veszed-e készpénzbe, hűtő, elektronikai cikkekre, mindenre.
Hány kérdés volt, hogy mennyi ideig tartott, hogy mit mondtak, hogy mennyi ideig
percet
tartott?
Mondott a hölgy, és körülbelül negyed óráig tartott.
Jelölni kellett, hogy válaszolni, és a hölgy jelölgetett?
A hölgy kérdezett, jelölgetett, nekem csak válaszolni kellett.
És tényleg még a fagylalt evési szokása is fontosak voltak?
Minden, meglepően. 10-12 oldalról kérdezett.
Na, de aztán eltelt a dolog. Mi volt a probléma?
Hát, hogy a végén elkért a telefonszámot, és még a nevedet is elkért, illetve a nevemet. Itt az a probléma, hogy teljesen a személyi jogaimba belegázolt, úgy érzem, mert a hölgyön keresztül ugye nyilvánvaló a Tárki.
De miért zavarja? Nem vállalja a véleményét névvel? Vagy miért zavarta az, hogy kérdezik a nevét telefonszámot?
Hát senki sem örül azt, amikor turkálnak a zsebébe a vagyoni helyzetéről, hova tartozol, milyen az identitásod nyilvánvaló. Meg hát fél az ember, illetve ha nem is fél az ember, de tartat attól, hogy például későbbiekben itt akármi is lehet mai politikai világban, nem tudod. Okos volt, hogy ezt nem mondta. És eddig ilyen kérdéseknél nem is vetődött fel az ilyesmi, hogy nevemet, telefonszámomat adjam hozzá.
Ez nem mondott a végén.
Az volt a csattanó.
Na és akkor mit mondott el, hogy miért kell ez neki?
Hát neki azt mondta, hogy ő is igazolja magát ezzel, hogy a főnökei fele, meg azért hát gondolom, hogy ők is utána néznek, hogy ezért kérték a telefonszámot is.
Elvégezte ezt a munkát, tehát nem csak hasból ékelte be válaszokat.
Föllapoz egy telefonkönyvet, vagy valami.
Hol volt ez az interjú? Hol történt?
Hát a házunk udvar, a kapuba szó szerint. Kint álltam a kapu előtt, és ahogy odajött, és akkor mondta, hogy max. 5 perc, eljött, mondom még egyszer, volt egy negyed óra legalább.
A kapu táblán kint van a kedves neve?
Igen.
Hát akkor tulajdonképpen ugyanott vannak, hogyha ha nem kérje el, hogy elég, hogyha ön bemegy, utána pedig följön, hogy utca, házszám, név.
Pontosan, hát mondjuk még a telefonszám az, ami esetleg nincs kérjük.
És miben maradtak? A nevét megadta?
A nevemet megadtam, igen.
Telefonszám?
Azt nem mondtam, hogy köszönöm, azért annyira nem.
Hát derültség a stúdióban, 06 39 666, a napközben SMS száma, 10 perc elmúlt 9 óra. Itt van dr. Trócsányi Sára, az adatvédelmi ombudsman iroda főosztályvezetője, Sík Endre, a Tárki vezető kutatója, Závac Tibor, a Sonda Ipsos véleménykutatás igazgatója. Hát kezdjük akkor a Tárkival, nem a port akarjuk elvenni, csak meg akarjuk kérdezni, hogy akkor ez így rendben van, ennek így kellett-e történnie?
De természetesen a por elverés is teljesen jogos, nem minden elemében kellett úgy volna így történnie, mondjuk a kapu ajban való kihallgatás nem tipikus, mert ugye itt meglehetősen...
Ezt a kihallgatást szerintem zárjuk is ki.
Jó, de jó, kikérdezés, beszélgetés nem, annál az őszigú kikérdezés, mert hogy annak meghatározó szabályai vannak, hogy hol lehet, és ahhoz szerintem fel kell keresni a címet az adott házban. Önmagában az a tény viszont, hogy kérdezi az illető nevét és telefonszámát, hogyha ő akarja, adja meg, az teljesen szerintem helyes, két okból is, ugye egyfelől azért, mert önkéntes, másfelől ennek az a haszna és az a célja, és ugye ez egybevág a mi munkánkkal, hogy utólag ellenőrizhessük, ha véletlenszerűen szoktuk ellenőrizni, hogy tényleg jártott-e az illető, tehát nem csalt-e, nem hazudott-e a kérdező, és ez fontos, mert így lesznek az adataink megbízhatóak, ha meg az adataink megbízhatóak, akkor így tudjuk jól szolgálni a közt, hogy olyan információkat terjesztünk, amelyekről a közt tényleg gondolja.
Annyi mindenbe bele tudnék kötni, de Trócsány is ára felemelte a kezét, úgyhogy tessék, akkor belefutott már hasonlóba?
Hát hasonlóba futottunk bele az adatvédelmi biztos irodájában. Ez a név cím megadás, ez egy nagyon kritikus kérdés, mert ugye, mint Sík Endre mondta, azt akarják ellenőrizni, hogy járt-e ott, valóban megtörtént-e ez az adatfelvétel. Az adatvédelem egyik alapelve a célhoz kötött adatkezelés, tehát meghatározott, törvényes célja kell legyen az adatok kezelésének. És itt mondjuk a közvélemény kutatáshoz, mint célhoz, a közszolgálatához nem kapcsolódik az, hogy azt ellenőrizzék, hogy én vagyok-e. És ez az ellenőrzés, ami tulajdonképpen egy munkajogi féle ellenőrzés, az nem célja az én adataim kezelését.
Tehát ez
nem,
egy másik ügy.
Ez egy másik ügy. És azt nem kéne, nem lenne szabad összekeverni.
Na de akkor hogy csinálják? Záveszti Borinak szondáknál hogy csinálják? Hogy ellenőrzik azt, hogy a kérdező biztosok tényleg ledarálják ezt a... Iszony, ez egy iszonyú hosszú kérdői volt, ott voltam, láttam, nagyon hosszú volt. Tehát persze, és biztos megkérdezünk majd kérdező biztosra, hogy sokszor elküldik őket, tehát nehéz a munkájuk. Önök hogy csinálják?
Hát nagyon hasonlóan csináljuk, mint a nagy cégek általában, még azzal is megspékelve egyébként, hogy a minta kiválasztásunk az névre és címre történik, tehát mi vásárolunk címeket és neveket, ezzel alakítunk ki egy reprezentatív mintát, és a kérdezőink bizony úgy kopogtatnak be, hogy XY-t keresik egy megadott lakásban. De az a helyzet, hogy...
Tehát ott a névtábla, most én honnan tudom, hogy egy adatbázisból vett információ alapján keres meg engem, vagy csak azért, mert lebírta olvasni a névtábláról, hogy
mert a kezében, mert a kezében ott lobogtatja azt a papírt, címkártyát, aminek az olyan információk szerepelnek, hogy név, cím és a születési év. És ez így nagyon jól is van, és ez egyébként törvényes és teljesen normális dolog. Ezzel biztosítjuk azt, és kontrolláljuk is egyben, hogy a kérdező ahhoz a személyhez megy, akik együttesen 1000-1500-an az ország reprezentativitását biztosítják. A kérdező az, ami nagyon fontos, hogy nem kerülnek össze, a kérdező az utolsó személy, aki tud arról, hogy a válaszokat ki adta. Onnantól kezdve a kérdező, mikor befejezte a munkáját, ez a két információ szétválik. Tehát a kérdőívtől, az abban szereplő válaszoktól eltávolodik az az információ, hogy ki az az adott személy. Tehát ez egy nagyon fontos adatvédelmi szempont.
Értő érdekes, hogy addig iszonyúan megbíznak az emberükben, hogy ő az utolsó személy, ezt a két paksamét, tehát ugye nem keveri össze a felmérést, meg a kis cédulát az én nevemmel. De abban már nem nagyon bíznak meg, hogy tényleg megcsinálta, hogy a felmérés. Azt mégiscsak ellenőrizni kell egy plusz telefonnal, egy plusz ellenőrzés, egy plusz kontroll. Ez egy érdekes dolog. Mondom a hallgatói véleményeket. 0-30-9666. Jó magam hangulatomtól függően válaszolok, de név nélkül, mivel már így is két lábban járó marketing vonalkód vagyok, kitéve a célzott hirdetéseknek, manipulációknak, így az egyik hallgató. A másik, a telefonszámom nem titkos, így ha egy közvéleménykutató felhív és nyilatkozom bármiről, ő meg tudja keresni a számhoz tartozó nevet. Akkor most ne nyilatkozzak, mi értem az egésznek, kérdezi a hallgató.
Szabadon dönthet mindenki például arról, hogy bekerül a telefonkönyvbe. A közvéleménykutatók nagyon pontosan tudják, hogy ugye időszerű adatokat kell használni, tehát nem lehet 10 évvel ezelőtti telefonkönyvet, egy ilyen telefonkönyvből vett adatokat felhasználni. Ezek általában nem ilyen fajta problémák szoktak az adatvédelmi biztos irodájába befutni, sokkal inkább ezek amikor a végén mondják, hogy add meg nevet, címed, illetőleg az szokott lenni, amikor valakinek elege van ezekből, szeretne lekerülni a listáról, és nem sikerült, mert valamiért a cég elmulasztotta törölni a listából, és ilyenkor már zaklatásnak érzi.
A sikerül azt mondta, hogy az fontos, hogy hol lehet mindezt megtenni, ugye, hogy hol lehet. Hát hol lehet? A kapum előtt történt ez az eset, mondjuk. Lakásban. Meg a szomszédom kapuja előtt.
Tipikusan, ugye, amit a Závesz Tibor elmondott, ugye itt egy cím van, tehát a címen lehet.
Tehát helyretétre
mennek. Igen.
Tehát akkor az a kapuja nincsen semmi probléma. Hogy kapu előtt történik, az utcán történik.
Hát igen, hogyha ez egy egylakásos ház, akkor nem, de hogyha már egy bérlakás, akkor...
Azért mondom, tulajdonképpen az, hogy a nevem, meg a mondom a nevem, címem, tulajdonképpen ez egy fölösleges kül, hiszen ott állok, a házam kapuja nyitva, kint van a névtáblám, úgy is lehet tudni.
Hát más is állhat a ház előtt, úgyhogy azért ez még nem elégséges ahhoz, hogy a kérdező tényleg azt kérdezze rá, ami ki elő volt.
Azt mondta a kérdező biztos, én hogy ő érzem, így fizetik ki. Csak akkor fizetik ki, ha ő prezentálja.
Az a kérdező részéről egy nyomás gyakorlás volt, és ez nem felel meg a valóságnak. Természetesen kifizetjük, amikor egy korrektül, most a korrektül kitöltött kérdőív alatt azt értem, hogy nem előzzük az igazságtartalmát, hanem hogy rendes munka van, látszik a kérdőívben, akkor ezt kifizetjük. Az egy más kérdés, hogy ugyanakkor az ő további alkalmazása függ attól, hogy mondjuk ha véletlenül az ő által a kérdezetteket felhívtuk telefonon, és nem bizonyosodik be az, hogy ő tényleg, akkor sajnos kirúgjuk az
orrát.
Igen, egy mondatára szeretnék csak reagálni, miszerint, hogy nem minden pillanatban bízunk talán a kérdezőinkben, de bízunk, egy bizalomra épül az egész technológia, de hát azért kell nekünk egy egy kontroll a végén, ami nem egy teljes körű, Sikendre kollégám mondta, hogy egy ilyen véletlenszerű kontroll arra vonatkozóan, hogy tényleg tisztességesen dolgoznak azok az emberek, akik, és ezért szükséges az, hogy az ellenőrzés folyamatáig, de a kérdőívektől már nagyon messze eltávolítva, egy darabig, néhány napig azokat az információkat arról az emberről őrizzük, hogy ő egy kérdezés résztvevője volt, de az, hogy mi volt a tartalma annak a kérdőívnek, és ő miket válaszolt, az teljesen érdektelen
abban a fázisban. Én azt tudom, hogy megkérdezték, hogy Gyurcsány vagy Orbán, megkérdezték, hogy milyen fajdalatot szeretgetek, a nyalókásat vagy a tölcséset, esküszöm, ott voltam, láttam. Ugye erre mondta azt, hogy ez egy omnibus jellegű kérdőív, ugye? Hogy,
igen,
hogy
sok különálló blogból.
10-15 téma. Volt megbízói fajdalatcég, volt párt, volt bank, volt pénzintézet, tehát megkérdezték, hogy mennyi pénzem van.
Párt az nem, de az már a saját költségünkre van. De
jó, ez a felmérésben résztvevőnek nem derül
nem
ki. Mindent megkérdeznek, és utána kérdezik most a nevét.
Igen.
És erre mondta azt a szomszéd, hogy hát ez azért veszélyes, a mai időkben ő nem szívesen.
Hát akkor ne adja meg ilyen egyszerű a választ. De egy nagyon fontos kiegészítés, hogy ez általában nem szokták tudni az emberek. Nem úgy van ám, hogy van a tárkinak 100 kérdezője, meg a Szonda Ipsosnak kérdezője, meg a Medián, meg még mindenki
ez más. Fontos, ez
ugyanazok a kérdezők. Tehát itt vannak a kérdezők, akik nincsenek főállásban sehol, és dolgoznak mindenféle megbízónak. Tehát nehogy azt mondjuk, hogy valami különleges gyakorlatot alkotunk, ez tényleg egy olyan szakma, amelyiknek sok szálon összefűződik a gyakorlat. Nem lehet ettől eltérni.
Trócsányi Sára?
Továbbra is fenntartom, hogy ha kellőképpen időben megfelelően el van választva egymástól a személyes adat és a kérdésekre adott válasz, akkor adatvédelmi probléma nem merül föl. Ugye a probléma mindig akkor van, amikor valaki valamit elront. Ezt kell minimalizálni, ennek a lehetőségét.
És egyébként garantálni kell nekem, az utca emberének, a megkérdezettnek, hogy ezek a dolgok megtörténnek. Sőt, el is kell talán mondani, hogy történnek ezek a dolgok.
Pontosan erről van szó. Tájékoztatni kell arról a megkérdezettet. Valóban az egyik cél az az, hogy ellenőrizni lehessen. A másik cél, hogy ki őrzi, hol őrzi, meddig őrzi. Tehát ezeket tudni kell, mert különben az én önkéntes hozzájárulásomon csorba esik.
Ez kötelező lenne ott elmesélni. Nekem igen. Még ezt is? Az még plusz 10 perc, 15. Ember nem lesz, aki válaszol.
Én ezúton üzenem mindenkinek, aki fél, hogy ne féljen. Méghozzá olyan garancia van az ő félelme ellenében, amivel ő nem is számolhat, és az adatvédelmi hivatalnak sem kellene számolni. Tudnék, az egyik az, hogy ez egy nagy üzem. A nagy üzem az azt jelenti, hogy itt hetente lekérdezünk akárhány kérdőívet. Nincs helyünk hol tárolni, azonnal, abban a pillanatban a dolgot dobjuk ki. Tehát törlődik a mi emlékezetünkből, a számítógép ellenőrzésre mindenki azonnal elfelejti.
Ez egy reményteli válasz.
Igen, hogy a nagy üzem is. A másik pedig, ami legalább ilyen fontos, hogy itt tényleg egymásra is figyel a szakma, tehát ugyanazokkal az emberekkel dolgozunk. Ha kiderül, hogy valaki csal, akkor azt nem a tár kidobja ki, akkor azt kidobja a tár, és ezt megtudja a szakma.
Hogy ezek folyamatosan auditált cégek, tehát nem arról van szó, hogy mi valami rejtélyes épületben dolgozunk, hanem hát ha valaki nyilvánosság előtt dolgozik, hiszen sok ezer kérdezővel a média szeme előtt, a média számára is gyártva információkat, hát azok a közvéleménykutató cégek, és mindezen túlmenően, még egyszer mondom, auditált cégek, tehát nekünk folyamatosan van például mindenféle ellenőrzés, például adatvédelmi.
Senki nem ezt kérdezte meg, csak azt, amikor ugye mi találkozunk a helyzettel, akkor se az auditációról, se arról, hogy ki hogy ellenőrzi önöket, mit hogy kezelnek. Én, mint utcemre nem tudom azt, hogy a hallgató, hogy nekünk pontosan ugyanígy volt a dolog, szinte könyörögtek már a végén, hogy adja meg a nevét, mert őt így fizetik. Csak talán van egy kis visszásság ebben a dologban, dr. Trócsány Sára ezt úgy érzem erősítette, ezen a vonalon érdemes még tovább mennünk, de nézzünk meg egy másik országot, Olaszországot, ott talán nagyobb hagyományai vannak a közvélemény kutatásnak, ott hogyan csinálják? Csinálhatják egyáltalán másképpen, Sárközi Júlia?
Hetente többször is megcsörren Rómában az otthoni telefonom. Buongiorno, signora, válaszoljon néhány kérdésre. Milyen porszívót használ, hányszor vesz egy héten újságot, hova menne szívesen vakációzni. A közvéleménykutatás elől Olaszországban sem lehet elmenekülni. Akármerre járunk, a repülőtereken, a szupermarketben, az utcasarkon, még a kórházban, a kórtermekben is közvéleményt kutatnak. Engem szülés előtt a bébi ételekről kérdeztek, és azóta is szünet nélkül kapom a mamáknak szóló reklámújságokat. Bekerültem az adatbankba. Pedig általában, ha nagyon muszáj, névtelenül szoktam nyilatkozni, és beixelem, hogy nem akarok a kérdező nyilvántartásában szerepelni, nem kérek promóciós anyagot, és semmilyen más célra nem használhatják fel az adataimat. Olaszországban a számos adatvédelmi törvény értelmében bármilyen közvéleménykutatáshoz az adatvédelmi hatóság engedélye szükséges. A felmérést végzőknek közölniük kell pontosan, milyen célból gyűjtenek információt, miként kezelik az adatokat, hol tárolják őket, milyen informatikai rendszerben és milyen védelemmel. Természetesen ezt az utcán végzett közvéleménykutatás közben soha senki nem kérdezi meg, de ebben megtehetnénk. Ahogyan a telefonos interjúknál is megkérdezhetjük, hogy hogyan jutottak el hozzánk, és ha kiderül, hogy egy másik adatbankon keresztül, akkor feljelentést is tehetünk adatsértés címén. Persze sokkal egyszerűbb nemmel válaszolni, hiszen a közvéleménykutatásokat Olaszországban is önkéntes alapon végzi. Van persze olyan megkérdezett, aki jobban odafigyel a szabályokra. Idén-nyáron éppen az adatvédelmi törvény megsértésért ítéltek 3000 eurós bírságra egy közvéleménykutató céget. Egy észak-olasz kisvárosban végzett telefonos felmérést arról, mennyire elégedettek az itt élők az önkormányzat munkájával. De arról nem informálta a megkérdezett személyeket, hogy adataikat más célra is felhasználja majd. Nem védi őket biztonságos adatbankban. Éppen ezért az adatvédelmi biztos lakossági feljelentésre a bírósághoz fordult, és júniusban született az ítélet.
3000 euró Olaszországban. Itthon ez mondjuk fenyegetheti a közvéleménykutató cégeket? Akár? Sikendre?
Őszintén erről halvány fogalmam nincs, de a 3000 eurót nevetségesnek tartom.
Na jó, de legalább van valamiféle bírósági gyakorlat erre a dologra, ha valaki vét a szabályok ellen. Ha vét a szabály ellen de, egy közvéleménykutató, akkor kigolyozzák a kaszinóból?
Ez nem egy szabályelvétés, ez egy alapvető etikai hiba, és egy alapvető becsapása, és ráadásul ellehetetlenítés a kutatásnak. Én ezt 300 000 euróval büntetem.
Két szakmai cég van, aki figyeli a saját, illetve a másik cégnek a tevékenységét. Azt gondolom, hogy az, amit említett, hogy kiveti a szakma magából, az megtörténik abban a pillanatban, amikor olyan súlyos vétség születik, mert ez egy versenyhelyzet is egyben. Eddig nem volt, én legalábbis nem emlékszem, hogy én nagyon jelentős, nagy cégeket érintő biztos,
volt
hogy
egy olyan választás, aminek előtte megjelent egy korábban nem, soha nem létező közvéleménykutató cég, és nagyon furcsa eredmény.
Igen, úgy van.
Na, az például azóta se létezik.
Tehát kávét forgalmazó cég kérdező biztosa tett egy ajánlatot. Ha válaszolok, kapok egy teát. Itt van a hallgató a vonalban. Csaba, jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok!
Lefőzte?
Fogyasztom a teát, de nem fogadtam a vendéget. Hát egy kicsit meglepődtem.
Az adataiért cserébe egy tea, filter vagy egy doboz tea?
Hát most honnan tudjam, hogy ezek után most, mert az illető úr nagyon tudta, hogy hová jön. Hát ebben a lépcsőházban én lakom, ez egy közepes kisváros, azt mondom, Észak-Magyarországon, tudta, hogy ebben a lépcsőházban mi vagyunk ez a korosztály csak. Tehát tisztában volt, hogy hova jön.
Hát nyilván egy adatbázist vett meg az a cég,
amelyik tudta, hogy kit keres. És akkor ezek után most honnan tudjam én, hogy milyenféle, hogy a hölgy Olaszországból is mondtak a rádió riportere, milyennekkel fognak engem megkeresni, mivel fognak ezen túl engem bombázni. Nekem, mikor a gyerekem megszületett, még a gyereket haza se hoztuk a kórházból, már 3-4 biztosító társaságnak a képviselője.
Na jó, hát akkor érdemes csecsemőre biztosítást kötni, nem később. Hát, igen, persze.
De még haza se hoztam a gyereket, már megkerestek. Tehát ez ilyen... mindenféle területen ez működik.
Jó, igen, és adok-veszek, ugye, és köszönöm szépen az SMS-t, valaki ezt ugye összefoglalva, pénzért meg lehet venni az adataimat, cím, születési idő, innentől kezdve nincs értelme az adatvédelem szónak, mondja András nevű hallgató, és tényleg akkor én is mit vergődök itt, hogy a kérdező biztos a tárki, vagy az Ipsos kérdező biztos a végén megkérdezi a nevemet, ha akarom, megmondom, ha akarom, nem. Tényleg van értelme akkor titkolózni?
Hát mindenképpen van értelme titkolózni, ugye az önrendelkezési jog az adatvédelem alapelve. Az eredeti ügyre visszatérve természetesen jogszerűen, törvényesen lehet adatbázishoz jutni a személyi adat és lakcím nyilvántartó hivatalból, de az önrendelkezéshez hozzátartozik az is, hogy mindenkinek minden következmény nélkül jogában áll letiltatni az adatait, tehát azt közölni a hivatallal, hogy tartsák nyilván, hogy ő nem kíván ilyenekben részt
megjön
venni.
Megjön a teás ember, vagy a kávéfilteres, akkor én utána és elkezdek aggódni, mint hogy a hallgató ezen elkezdett gondolkozni, járt az agya, akkor utána melyik hivatalhoz fordul? hol tiltatja le az adatait, milyen adatbázist?
A személyadat és lakcímnyilvántartó hivatalt most éppen nem tudom, hogy hogy hívják, de...
De biztos van egy hosszú aktuális
neve. Iszonyú hosszú neve van. De lényeg az, hogy ha települése lakóhelye szerint illetik és jegyzőhöz fordul, akkor az a legegyszerűbb módszer, ott bejelenti, ezt 5 napon belül át kell vezetni a nyilvántartásban, és innentől kezdve az ő adatait ilyen célra nem lehet
kérni. És akkor onnantól senki sehova, se te, se kávé, se közvéleménykutató?
Optimális esetben nem, feltéve, hogy ezek a cégek rendesen járnak el, és a megfelelő időközönként frissítik az adatbázisukat, tehát nem egy-két éves adatbázisból dolgoznak.
Érdekes lenne, hogy próbált csinálni az Avestiból.
Hát azért remélem, hogy nem indulnak most hosszú levéláradatok a hivatalokhoz, hogy letiltassák magukat közvéleménykutatásokból, mert szerintem egy társadalom önismeretéhez ezek nagyon fontosak, és azt gondolom, hogy azért tanúbizonyságot adtunk arról, mi, hogy nem élünk vissza ezzel a helyzettel, hogy készíthetünk közvéleménykutatásokat, sőt, én remélem, hogy előnyére válik az embereknek az, hogyha információkkal látjuk el őket.
Itt például most másról volt szó, de ha azt akarja, hogy mindenféle ügynök becsöngessen naponta 12-szer, attól esetleg szabadulhatunk.
Ez lenne a hosszú bővített mondatomnak a második fele, hogy azért a közvéleménykutatásokat és piackutatásokat meg kell különböztetni a direkt marketing tevékenységektől. Engem is megállítottak már az utcán, többször mindenféle utazás, és telefonokat is kapok, amiről az első pillanatban kiderül, hogy annak semmi köze a közvéleménykutatáshoz, az egy álca, arra megy ki a dolog, ugye, hogy legyek valamilyen kedvező fordulatnak részese, utazhassak erre arra a maradat. Tehát nem is nagyon burkolják be közvéleménykutatásba, nincsenek igazi kérdések, nagyon direkt rámenős információgyűjtési technológia van. A közvéleménykutatásokat például arról lehet fölismerni, hogy vannak benne értelmes kérdések. Vannak benne választási lehetőségek.
Értelmes arcú ember értelmes kérdéseket tesz föl.
Hát bizony.
De érzem a hangjában, hogy bántja ez az egész dolog, és azt úgyis meg akartam kérdezni, és ebben majd segít nekünk egy kérdező biztos is, aki itt van a telefonban, de előtte a kérdés akár Sikendréhez. Nehezebb a szakmákat gyakorolni, mint 3-4-5 éve?
Nem, szerintem nem nehezebb, és egyfelől azt tenni, hogy igen, mi is úgy gondoljuk, hogy mi is megérdemeljük a bizalmat, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy, és ezt nem játszottuk eddig el, és nem is kívánjuk eljátszani, tehát persze, hogy rosszul esik nekünk, de teljesen megértjük.
10 címből hányra engedik be önöket? 10 hát helyre tétre mennek.
Nagyon szívesen majd elmondom később, erre nem készültem, hazudni nem fogok, mert akkor...
Csak hogy ebben van-e, hát nyilván na jó, de kérdezz meg a kérdező biztos. Kis Balázs itt van a vonalban, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Balázs profi, ugye több éve kérdező, ez a fő állása, ez a kenyérkeresete?
Hát igen.
Jó, tehát ebből él akkor, megkapja a címet, jön, megy, csak Pesten, vagy az országban másfele is?
Nem, én csak Budapesten kérdezem.
Csak Budapesten. Mi a tapasztalata? Nyílnak az ajtók, vagy csukódnak az ajtók?
Változó. Hát van sok elutasítás, és erre fel kell készülnünk, de mivel mi megkapunk, hogy reprezentatív legyen a felmérés korcsoportot is, akiket keresnünk kell, és hogyha kiesik egy ember, akkor korcsoportra és nemre keresünk embereket, így nagyobb az elutasítás azért, mert nem fér bele valaki abba a feltételekbe, mint aki a választ megtagadó. Tehát így egy jó felállással azért így el tudom érni, hogy elég sok kérdőjét meg tudok csinálni.
Mi az első mondata a jó napot után?
Jó napot kívánok, és a segítségét szeretném kérni egy felmérésben.
És akkor mondja a céget utána, hogy igen, Tárki vagy Ipsos, vagy éppen valamelyik.
Igen, és általában meg szokták kérdezni, hogy milyen témában, és akkor azt elmondom.
Jaj, ne, hát ezt én is megkérdeztem, meg ott a szomszéd is megkérdezte, de mondom, 10 téma volt, biztos látott már ilyen csomagot, ezt az Omnibusnak hívják itt a kollégái, hát mondhatta volna a fajdalatot, a pártszimpátiát, a vallást, tehát most melyiket akarom. Ha azt mondja, hogy a fajdalatról kérdezem, aztán 10 perc meg kérdez a pártszimpátiáról, akkor becsapottnak érzem magam.
De az ilyen Omnibus jellegű munkánál azért elmondjuk azt, hogy egy ilyen vegyes felvágott mindenféle témából.
Ön is azt mondja, hogy 5 percig tart az együttlét?
Nem.
Mit mond?
Hát tudom, hogy hosszú interjúink vannak, ezért, hogy látom, hogy siet, akkor mindenféleképpen érdemes tisztázni, mert hogyha félbe marad a kérdév, akkor kezdtetem a munkát előről.
Závesztiba is Sikendes azt mondta, hogy ha ön az összes jogomat, tehát a kérdező biztos, hogy az összes jogomat és jogosítványomat ismertetnék, akkor az még újabb 10 perc, negyed óra lenne. Erre van mód? De igaziból őszintén kérdezem, ha lehet.
Hát a munkák mellett szoktunk felkérő levelet adni, amint például rajta, hogy a válaszadás önkéntes, és ahogy ezeket elolvassák a kérdezettek, akkor hosszabb lesz az interjú, hogyha nagyobb a bizalom, és egyből beengednek, akkor erre nincsen szükség.
De kell, hogy engedjék, bemegy a lakásba?
Hát mivel igazából, hogy tehát elég hosszú kérdőjek vannak, és vannak nehezebb témák is, és hogy őszintén válaszoljanak kell, hogy ugye csak négy szem közt legyünk, és ne egy folyosó közepén történjen az interjú, és így beszoktak.
Mi a nehezebb téma? Mi az, amikor azt szokták mondani, hogy köszi, ezt nem?
Hát amikor ilyen vagyoni helyzetre kérdezünk, meg a politikai kérdőívek nehezebben nyílnak.
Ez engem is teljesen meglepett, amikor megkérdezték, hogy tartok-e otthon pénzt, ha nem tartok, akkor mit tartok, ha tartok, hol tartok. Ezek tényleg nagyon intim dolgok. Hát a párt szimpátia, hogy az is nagyon érdekes, de és akkor azt mondják, hogy köszönöm, nem? Passz?
Igen, tehát maga, hát egyrészt önként választanak az emberek, hogy most be akarnak engedni, és hogy válaszolnak a kérdőre, illetőleg a kérdezés során is ön mondhatja a kérdésekre azt, hogy ő erre nem szeretne válaszolni, és akkor azt karikázom azt a lehetőséget, hogy megtagadta a választ erre a kérdésre, és megyünk tovább.
Kergették már meg?
Nem, de a rendőrséget nem hisznek rám.
Miért? Mit csinált?
Hát amikor így mentem és csengettem lakásról lakásra, és ugye nem tudták, hogy ki vagyok.
Ja, hogy valaki próbálkozik.
Igen.
És akkor a végén előjön a farbával 20 perc után, és akkor mondja, hogy akkor legyen szes a nevét megmondani, meg a telefont. Ebben ön is hasonlóképpen jár el, Balázs?
Igen, hát befejezzük a kérdezést, és akkor azt követően én elmondom, hogy engem ellenőrizik a munkámat, és teljesen függetlenül a kérdőjüktől megkérdezek még néhány adatot.
És erre bambán, nem néz valaki bambán? Én bambán néztem, azért mondhatom ezt a szót, hogy őszintén.
És igazából, ha én csak úgy elkérném a nevét, meg a címét, meg a telefonszámát, akkor lehet bambán nézni. De mivel mellette el kell mondanunk azt, hogy miért is kérjük el, hogy ez a munkánk része, úgymond, hogy tudják ellenőrizni.
Tehát így meghatódunk és odaadjuk.
Hát ezért igen. Tehát aki igazából vállalja azt, hogy válaszolni fog ezekre a kérdésekre, az már nem mondja azt, hogy akkor nem ad meg semmit. A telefonszámot az kisebb arányban adják meg, mint mondjuk a címüket, de azért egy olyan 80-90%-ban megadják.
Utolsó kérdés, mit titkolnánk el önök elől a legjobban, a vallási hovatartozásunkat, a párt szimpátiánkat, vagy azt, hogy otthon a cihában mennyi pénz van?
Hát, hogy otthon mennyi pénz van szerintem.
Az összes többi vigyekánya. Köszönöm szépen, Balázs, hogy ezt így elmondta a dr. Trócsányi Sára. Ez így akkor rendben van. Tehát akkor így kell folynia, és akkor ez így adatvédelmi problémákat nem vet fel.
Hát legalábbis, ha ténylegesen így folyik, akkor nem, és a másik az, hogy ha módjában áll valóban a megkérdezettnek tudni, hogy akkor ki is az, aki itt van vele szemben, tehát az eldarált, elhadart bemutatkozás helyett valóban tudom azt, hogy melyik cég az, amelyiknél én az adataimat keressem, hogyha akár le akarom tiltatni, vagy le akarom töröltetni.
Sokszor élnek vissza a nevükkel a tárkival, vagy az Ipsosszal mindenféle telemarketinges, direkt marketinges cégek?
Nem. Velünk egyszer előfordult, az így gyakran nem.
Nem, én nem tudok ilyenről, viszont az nagyon fontos, hogy nem tűnik el a kérdező a ködben, hanem hagy magáról valami fajta utolérési lehetőséget, vagy legalábbis a cégnek azt a képviselőjét, akit bármikor föl lehet hívni, vagy meg lehet keresni.
Kellett volna kapnom egy ilyen szórólapot a tárgyitól, hát, vagy az Ipsosztól, hogy
nem problémám van? Nem szórólapot, hanem ott egy olyan információ átadásra kéne kerüljön a sor ott a végén, hogy ha önnek valami problémája van, akkor kit hívjon közülünk. Nálunk valamikor folyamatosan csörög a telefon, néha én is kapok ilyet, hogy volt-e olyan kutatás önöknél, amiben megkérdezték azt, hogy, és akkor ezzel lehet kontrollálni, hogy igen, volt.
Higgy el, hogyha a szórólapot adnánk, akkor most arról beszélgetnénk, hogy akkor a tárki szórólapon népszerűsíti magát.
Is nem, de most én nem így értettem, hanem a végén kapok egy kis névjegyet, vagy kapok egy számot, ahol bármit, persze, mert most már az elektromos szerelő kijön, akkor fölhívok egy számot, hogy valóban elektromos szerelő-e, ha gáz, de egy embert fölhívhatok egy számot, nyilván kell egy kontroll, mert láthatóan az emberek ezt igényelik. Kiből lehet, utolsó kérdés egyelőre ebben a körben, kiből lehet kérdező biztos? Mert hogy ott úgy föltárja magát az ember, mint szerintem soha az életben senkinek 15-20 perc alatt. Tehát kiből lehet, önök hogy tudják megszűrni a munkatársaikat?
Hát ugye egyfelől jelen, ez egy piac, ez egy munkaerőpiaci szegmens, jelentkeznek, és mi tréningezzük őket, vizsgáljuk őket, szelektáljuk őket, önszelektálódnak is, és ezt betanítjuk őket, és figyeljük őket. Tehát...
Egyetlen ilyen hivatalos szempont van talán, amit mi megkövetelünk, az, hogy legalább érettségizett legyen. Hát ezen kívül pedig rengeteg pszichológiai, és kell mondjam, szociológiai kvalitással kéne rendelkezni, és azért egy jó részük például a talán most felhívott Kis Balázs rendelkezik is azokkal a képességekkel, aminek következtében ő be tud jutni, aminek következtében el tudja hitetni, hogy korrekt módon dolgozik, hogy a cég is korrekt módon dolgozik, és sikeresen jön el egy kitöltött kérdőívvel.
De azért annyit még hagyd mondjak el, ez talán szintén érdekesség, hogy Magyarországon is általában a mi világunkban a középkorú nő az ideális kérdező, míg általában nyugaton például inkább egyetemista, fiatal egyetemista.